10 000 embert várnak szombaton, május 18-án Debrecenbe, a Magyar Református Egység napjára. Itt ünnepli együtt a Kárpát-medence és a világ magyar reformátussága, hogy 10 évvel ezelőtt ugyancsak a Civisvárosban újra egyesült a Magyar Református Egyház. A házi gazda a Tiszántúli Református Egyház kerület és Debrecen a város, amely történelmi múltja miatt is központi szerepet játszik a reformátusság életében. Az ünnepre hangulódva ezt a múltat idézi fel Fekete Károly püspök, de beszélt az élő egyház fontosságáról is, a riporter Olá Ilona.
Az egész világ, azon belül a Kárpát-medence, egész magyar reformátussága közösen ünnepel, ez mindannyiunk közös ünnepe, tehát mégiscsak a Tiszántúli Református Egyház kerület a házi gazdája ennek az óriási eseménynek, és annak a püspöke, Fekete Károly bizonyára izgalommal várja ezt a napot. Hogyan éljük meg itt a mi térségünkben ezt a református egységet, és miért jelentős most ez a találkozó?
Debrecennek egy érdekes öröksége van, és ez mindig eszembe jut, amikor erre a napra készülünk, a egységnapra, hiszen 1567-ben már különböző tájegységekről jöttek ide lelkipásztorok, akkor nem volt tömeg, legalábbis nem tudjuk, nincsenek följegyzések, hogy volt-e gyülekezeti találkozás azokkal a lelkipásztorokkal, akik aláírták az alkotmányozó zsinaton a mi hitvallásunkat, és emiatt helvét irányú reformátusoknak neveznek bennünket. De mi emlékszünk rájuk 450 év távolában is, hogy ők összegyűltek, és Erdélyből, Tiszáninnerről, Tiszántúrról a lelkipásztorok delegált személyiségek voltak. Sokkal többet szoktuk emlegetni a 1881-es zsinatot, amelyik a Habsburg idők elnyomása után, a kiegyezés 1867 után egy olyan pár évtizedes fölkészülést adott, hogy újra összeborulhatott a 4 egyházkerület, 5. Erdély, és 1881-ben itt Debrecenben megalakult a Magyar Református Egyház. Ez egy ajándék volt abban az időszakban. A véres ellenreformáció, aztán a kevésbé üldözéssel teli, a reformkor hányattatásai, a pátensharc az 1860-as években nagyon előkészített tette azt a vágyat, hogy jó lenne egymásra találni. És a külön életet élő, nagyon sajátos helyzetben levő egyházkerületek, a presbiteri világi elem és a lelkipásztori pártoknak a harca a püspök választásoknál. Csomó olyan egyháztörténeti momentum van, ami arra mutat, hogy volt épp elég villongás kiülés belül ahhoz, hogy végre jöjjön egy olyan békés egymásra figyelés, amikor lehet építkezni. Nem is csoda, hogy 1881 után az iskoláink száma, a templomépítések, a lelki építkezés és meghozta a maga gyümölcsét, és ma is olyan épületekben éljük az életünket, tartjuk az istentiszteleteinket, amelyek itt a 19.-20. század fordulóján épültek, vagy lettek átépítve az akkori kornak a korszerű épület típusaira, és lettek felszerelt iskoláink, és kialakult egy olyan infrastruktúra a református egyházban, amit ennek a zsinati egyesülésnek köszönhetünk. A nyomdák, a kórház, a református felsőoktatási intézmények gyarapodása következett ebben az időszakban. Azt mondhatjuk összefoglaló szóval, hogy áldásul lett nekünk ez az összefogás, nem csak egyházjogi értelemben, hanem egyház társadalmi értelemben is. És sajnos alig örvendezhettünk ennek sokáig, mert a első világháborúnak a szorongattatásai és a trianoni döntés leszakított nagy egyháztesteket rólunk. Létrejött egy olyan széttagoltság, amit nem mi kerestünk, nem mi lettünk rossz viszonyba egymással, és csináltuk vissza az egyesítést, hanem a történelem hozta ezt a nagyon megterhelő időszakot, és azt mondhatjuk, hogy a trianoni döntésnek az egyik nagy vesztese a Magyar Református Egyház volt, mert Erdély, Párcium, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék elszakításával jelentős református tömbök szakadtak le a mi egyházunk testéről, és azóta is megvisel bennünket ez. És akkor a több évtizedes szétválasztottság után jött a rendszerváltás időszaka, amikor kicsit kinyílt a világ. Nem csoda, hogy rögtön fölé lett a Magyar Református Egység iránti vágy, és két szálon is, a Magyar Reformátusok Világszövetsége révén, illetve a Magyar Református Tanácskozó Zsinat révén olyan egymásra találások születtek, amelyek jelezték, hogy itt egy alulról jövő kezdeményezés van. Az emberek, az egyháztagjaink, a híveink örülnek annak, hogyha újra tudnak találkozni határon túli vagy tengeren túliakkal, a diaszpórában élőkkel, és ezek a találkozók, ezek mind nagyon emlékezetesek voltak.
Megtörténhetett volna, hogy ez alatt a több évtized alatt viszont olyan szinten eltávolodik, vagy más irányba fejlődik a különböző részegyházak, tagegyházak közössége, a gyülekezetei, az egyház szerkezete, hogy már ne találjuk könnyen vissza egymáshoz. Ennek ellenére 2009. május 22-én, mikor a Magyar Református Egyház aztán újraegyesülhetett, azt lehetett mondani, hogy ez egy szervezeti újraegyesülés, a lélekben mindig is összetartozók újraegyesülése. Minek köszönhető az, hogy az alaphang, az alaptudat, a magyar reformátussághoz való tartozás meg tudott maradni ilyen körülmények között?
Ez egy nagyon szép belső történet, hiszen nem csak ez a belső érzés maradt meg, ami egy nagyon fontos dolog, hanem a trianoni döntés után nem sokkal volt egy olyan informális találkozás a két világháború közötti püspöki karnak, ahol egymásnak megfogadták, hogy csak annyit változtatnak egyházjogilag, jogilag a struktúrán, a hagyományokon, a közös ügyeink számon tartásán, amit az adott állam alkotmánya vagy törvényei megkövetelnek. De a hitbeli és a lelki egység az mindent felülír. Ez egy nagy könnyebbség volt, hogy ez a határok miatti szétválasztás az nem hozott létre olyan új jogi kontextust, hogy ne lehetne beazonosítani, még hogy egy picit másként is nevezzük. Vagy Erdélynek mindig is volt egy, még a fejedelmi korszakból egy olyan rendje, ami különbözött az anyaországi egyházkeretek rendjétől. De ahogy 1881-ben el tudták ezt fogadni, és Erdélynek volt egy saját belső választási rendje és tisztségsora, ezt tiszteletben tartva így is maradtak. És tényleg csak annyi változott, ami a legszükségesebb volt. Ennek az egyik nagyon jó példája az, hogy az énekeskönyvek hogyan mentek tovább. A Tiszántúról leszakadt párciumi rész és Kárpátalja, illetve a Tiszán innenhez nagyon közeleső felvidéki rész. Az énekeskönyvek ügyében minden fontos éneket átvett, és a két világháború között megőrizte az énekkincsünknek a törzsanyagát. És 1948-ban, amikor elkészült a magyarországi új énekeskönyv, akkor felvidéken is, Kárpátalján is, a Párciumban is ezt vették át. És mi volt ennek az alapja? Az a délvidéki énekeskönyv, amit 1939-ben Árokháti Béla szerkesztett, és ott pedig az anyaországiak ismerték föl, hogy a Kodály iskola és az új irodalmi, a reformáció korát számon tartó kutatások, azok gazdagítják egymást, és az anyaország képes volt tanulni a délvidéki énekeskönyvből. És miért maradt ki Erdély? Azért, mert Erdélynek minden időszakban, a reformáció korától kezdve megvolt a saját maga énekeskönyvi kiadás kultúrája. Ők korábban se azonosultak mindenben velünk, és ők azt folytatták tovább. De ez egy nagyon szép dolog, hogy az egyházi vidékeknek a rendje, ugyanúgy, mint egy geopolitikai vagy egy gazdasági szempontból összetartozó vidék, ahol a termőföld összeköt, és nem a határ fogja meghúzni, hogy meddig tart a löszös talaj, és mikor kezdődik a másfajta talaj, hanem hát ez így adatott nekünk. Ezek, amik összetartozó részek, azok együtt maradtak. De ehhez kellett egy olyan tudatos egyházvezetői magatartás, hogy nem a saját életünket éljük csupán, hanem mindig gondolunk arra, hogy mi összetartozunk kárpát-medencei reformátusok. Ez egy nagy közeledési szempont volt, hogy úgy lehetett egyáltalán egyházi dolgokba belefogni, mert itt erről is szó van, amikor egyesülünk, hogy bizonyos dolgokat kell harmonizálni, akkor nem volt túl nehéz dolog. Persze ezen dolgozni kell, hogy jól értsük egymást, és amit másként nevezünk, azt mi is értsük, hogy ez hogy van, és hogyha ez a külső keret így alakult, hogy az eltávolodás egy nagyon kismértékű volt, akkor ez segítette azt is, hogy az a belső lelki összetartozás tudat az megmaradjon. De hogy milyen buktatókat kellett átélni, és mik löktek bennünket e felé, hogy meg is valósuljon ez, arra a csúfos emlékű népszavazás is közrejátszott, mert ott úgy érzékeltük, hogy a mi belső elszánásunkat most valaki meg akarja folytani.
A határon túli magyarok jogállásáról szóló népszavazásról beszélünk.
Köszönöm a pontosítást, így van, a kettős állampolgárság ügyében lezajlott népszavazásról, ahol már megelőzően több száz lelkipásztor jött át, és igét hirdetett, és jelezte, hogy számítanak ránk, és ott kudarcot vallott ez a népszavazás. És megvalósul nekem, az én tudatomban úgy csapódott ez le, hogy ahogy József értékelte a testvérének a viselkedését, hogy amit ti gonosznak gondoltatok, és ellenem akartátok fordítani, azt az Úr jóra fordította. És még ebből a keserűségből, ebből a kudarcos történetből is jó jött ki, mert onnantól kezdve felgyorsultak az események, és egyházi vezetők, és egyháztagok, testvérgyülekezeti kapcsolatok, a korábbi rendszerváltás utáni nagy együttlétek, sportcsarnok és stadion telt meg magyar reformátusokkal. ez olyan élmény volt, hogy ezt le akarta győzni, ezt a kudarcot.
2009. május 22-ére megérett az, hogy van bennünk annyi belső erő, hiszen külső akadály nem nagyon volt, már megtörtént az EU csatlakozás a környéken, még a határok is így könnyebbé váltak, és az átjárás is megkönnyebbült. Ezek olyan összeadódások voltak, amikre azt lehet mondani, hogy az Úristen így rendezte, hogy belül és kívül, nemzetközileg és hazai terepen is érjen meg a helyzet arra, hogy mi zászlót bonthassunk, és kimondhassuk, hogy Krisztus a jövő, együtt követjük őt, és ebben nem tántorít el bennünket sem határ, sem állam elnevezések és semmiféle egyéb más felekezetek sem, még a más ajkú reformátusok jelenléte sem a régióban, és azzal a meggyőződéssel, hogy mi nem mások ellen megyünk, vagy nem dacból, vagy dűből akarunk egyesülni, hanem ebből a belső vágyból, ezért lehet rajta az Isten áldása.
10 évvel ezelőtt megtörtént ez a kulcslépés, ez a fordulat, és jogilag és szerkezetileg is újra egyesült a Magyar Református Egyház itt Debrecenben. Most eltelt 10 év, a jubileumi ünnepségre, a Magyar Református Egység napjára megint csak ide Debrecenbe gyűltek össze a Kárpát-medence és a világ magyar reformátusai. Milyen érzés az, hogy ennyire bástya tud lenni a Cévisváros ebben az összefogásban?
Hát az első érzés az nagyon jó. Nagyon jó, hogy Debrecen ezt a szerepet tölti be, és ezt a lelki-szellemi központként működést ezt újra és újra elő tudja segíteni. Ez öröm, nekem is öröm. Ugyanakkor óriási felelősség is, hogy ne csak egy szlogenként maradjon meg, hogy ez a kálvinista Róma, amiről tudjuk egyébként, hogy Kazinczy Ferenc csúfolódni akart ezzel Debrecenen, mert akkor volt is talán oka rá, hogy csúfolódjon velünk, és ebből a gúnynévként elterjedt szókapcsolatból sokszor a büszkeség tárgya lett, meg azt gondolják sokan, akik nem ismerik ezt a történetet, hogy ez valami dicséret, jó helyen kell kezelni, de hogy ez a lelki-szellemi központ mi volt, ez felelősséget ró ránk, ez egészen biztos. És én annak örülök, hogy Debrecen városa, mint város, és Debrecen 20 gyülekezete érzi ennek a felelősségét az intézményeivel, és azokkal az épületeivel, szimbolikus tereivel, amelyek itt a Nagy Templom Kollégium, Püspöki Hivatal, Főgimnázium épületét jelentik. Ez a református belváros, ez képes is arra, hogy hívogasson bennünket, meg összetartson, de mindez fölösleges lenne, vagy nem érne semmit, hogyha csak a kövek lennének, ha ezt nem ezzel a felelősséggel tudnánk kezelni és megszervezni. Nagyon hálás vagyok azoknak a munkatársaknak, akik most már szinte napi 24 órában az egységnappal kelnek és azzal fekszenek, vagy talán nem is mindig fekszenek le, mert éjjel is van munka vele, hogy minden elkészüljön, de tudja az embert lelkesíteni ez, hogy igen, tényleg fontos feleleveníteni a 1567-et, nagyon fontos a 1881, nagyon fontos a második világtalálkozó, amelyiken még Antal József miniszterelnök úr is ott volt, és a Nagyerdei stadion töltöttük meg. Ezek mind nagyon fontosak, de hogy mi történik ma, az talán még fontosabb. És nem azért, hogy háttérbe szorítsuk a múltat, hanem azért, mert a jelent azzal tudjuk megbecsülni, hogy most nekünk kell megtenni azt, ami ránk vár.
Igen, ez egy nagyon fontos vonala ennek a református egység napi készülődésnek, lelki készülődésnek, nem fizikainak, bár talán annak is, hogy a múltat is ünnepeljük ezzel a nappal, de élő, folyamatos, jelen időben értendő kapcsolatról beszélünk. Ez az egység, ez ma is él, és a Magyar Református Egyház élő szervezetként éli a mindennapjait, nagyon is aktuálisan, és Debrecen szerepe is kettős ebben, hiszen egyrészt a történelme predesztinálja arra, hogy centruma lehessen a reformátusságnak, de ma is itt 2019-ben is méltó szellemi és fizikai központja ennek az egységnek.
Én is így érzem. Éppen ezért azt határoztuk el, amikor megkaptuk ezt a feladatot a generális konvent elnökségétől, hogy a 10 éves évforduló ne Budapesten, ne másút, hanem Debrecenben legyen, hogy ennek a 10 éves muníciónak, ami mögöttünk van, meg is kell mutatkozni a szervező munkában is. Ezért elhatároztuk, hogy ha jól tudnak együttműködni a egyházkeretek elnökségei, és jól tudunk, hogyha jól tudnak együttműködni azok az esperesek, ahol testvéregyházmegyei kapcsolatok vannak, és azt látjuk, hogy jól tudnak. És ahol testvérgyülekezetek vannak, ott rendszeres a találkozás. A református iskoláink megtalálják a partneriskoláikat határon túl is. És erre a 10 év bizonyság. Akkor nem tehetjük meg azt, hogy a nagyon szűken vett szervezőbizottság, amelyik itt Debrecenben kell, hogy működjön, ne bővítse ki a személyzetét azzal, hogyha van nekünk 65 egyházmegyénk a Kárpát-medencében, akkor ezt a 65 egyházmegyét szólítsuk meg. Nagyon fontos a 10 egyházkerület központja, de hogy minél inkább gyülekezet közelbe jussunk az információkkal, a hírrel, hogy lesz ez a találkozás, és imádkozni, szervezkedni, készülni, sőt, szolgálatot vállalni lehet, ezt ne két, három, öt, tíz ember találja ki, hanem szólítsuk meg azokat az egyházmegyéket, akik el is küldték a delegátjaikat Berekfürdőre. Kétszer volt ilyen találkozás, ahol tényleg egy olyan előkészítő gárda alakult ki, akik maguk is lelkileg készültek velünk együtt erre a feladatra, hozták az ötleteiket, a gondolataikat, azokat a kéréseket, hogy mi legyen, meg elmondták azt is, hogy mit nem szeretnének, hogy lesz ebből nem csak egy sima találkozó, vagy egy fesztivál Debrecen főterén, amiből van bőven, hál' Istennek, hogy ez református egységnap legyen, és Kárpát-medencei, ahhoz nagyon szükség volt arra, hogy 65 felőről jöjjenek be ezek az igények, kérések, vállalások, ötletek, és a legelső dolog, ami megfogalmazódott, hogy ennek a találkozásnak a szíve közepe az úrvacsorás istentisztelet kell, hogy legyen. Minden azért kell, hogy történjen, hogy ezt előkészítse, rávezessen. A másik pedig, hogy nem történhet meg az, hogy van mindenféle helyszín, meg mindenféle korosztályra figyelünk, de elhanyagoljuk az imádságot. A második gondolat az volt, hogy az istentisztelet középpontba helyezése érdekében egész nap egy folyamatos imalánc legyen, és itt nem az a lényeg, hogy hányan fognak együtt imádkozni, hanem hogy fél óráról fél órára beosztva egy-egy egyházi tájegység, egyházkerület vállalta föl azt, hogy ott az imádság nem fog megszűnni, és a Isten dicsőítésében, hálaadásban, a kérések megfogalmazásban, a imádságok tematikájában egy nagyon átfogó gondolatkört járnak be, mert fontos az, hogy miközben a gyerekek az Úrlárovárban vannak, vagy a Bábszínházban, a ifjúság hallgatja a nekik tetsző zenét a Baltazár téren, vagy a Déri téren, a Csillagpontos zenekarok döntőjében, vagy figyelik a néptáncot, és együtt tapsolnak a ritmusra, hogy jön a refrén a népdalban, vagy a nagy színpadon nevesebb előadókat a város nyilvánosság előtt. Ezek mind nagyon fontosak, de semmit nem érnek akkor, hogyha az imádság nincs mögöttük. És örülök annak, hogy ezt nem felülről kellett diktálni, hanem az úgy magától értetődően jött, hogy hát imádság nélkül református találkozó nincs, úgyhogy legyen imalánc, és legyen megszervezve, hogy mindig legyen ott olyan lelki pásztor, aki a maga közösségével, egyházkerületének, gyülekezetének a csoportjával ébren tartja ezt az imádságot, ez a Hittudományi Egyetemnek a kápolnájában fog történni, és cserélődni fognak a témák és a gondolatok, meg a résztvevők is be lehet kapcsolódni, el lehet csendesedni, aztán lehet folytatni a vándorutat a helyszíneken, mert elég gazdag az a lehetőség, hogy mindenki megtalálja azt is, akivel találkozni szeretne és beszélgetni, meg azt is, ami gyönyörűségére van. Egész nap nyitva lesznek a kollégium múzeumai, a nagy templom terei, hiszen a panoráma kilátótól kezdve a kiállításokig sok minden van, és nem kilométereket kell gyalogolni ahhoz, hogy ezt elérjék, hanem ez mind itt van a belvárosban, és az a több mint 50 kiállító, aki szeretné magát megmutatni a Kossuth téren, pavilonokban, azok a prospektusaikat, tájékoztatásukat, portékáikat és jószavukat meg tudják mutatni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szépen összeállt dolog, mert a lelkület, ami ezt kimunkálta, az is közös volt, egységes.
A Magyar Református Egység napjáról Fekete Károlyt, a Tiszántúli Református Egyház kerület püspökét hallották.